Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Feltámadt az Úr, bizonnyal feltámadt. Amen. Magasztaljuk testvéreim a feltámadt Jézus Krisztust, 186. énekünket énekeljük el. Helyünket elfoglalva énekeljük a 356. énekünk mind az 5 versszakát.
Ma Gőz a
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki így szól. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, az élő pedig halott voltam. Íme élek örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, húsvét titkáról Pál apostol hogyan tanítja a korintusi gyülekezetet. Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 15. fejezetből, a 12-től kezdődő versekből. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják némelyek közületek, hogy nincsen halottak feltámadása? Hiszen ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik a Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogy Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Amen. Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Értek ezért imádkozzunk. Magasztalunk örökkévaló Isten, hogy előhoztad a halálból a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az élet dicsőséges fejedelmét, aki a bűn és halál fölött örök győzelmet szerzett. Add nekünk megelevenítő szent lelkedet, hogy Krisztussal együtt új életre támadjunk fel a bűn és halál idejéből. És Urunk, engedd, hogy szabad lelkiismerettel, húsvéti bizonyossággal álljunk ki melletted. Prédikáltasd a feltámadás örömhírét, hogy az általunk eljusson a félőkhöz, a csüggedőkhöz, a gyászolókhoz, a betegekhez, a haldoklókhoz. Adj élő reménységet a te egyházadnak, a mi gyülekezetünknek és az egész világnak. Amen. Magasztaljuk Urunkat, húsvét csodájáért, énekeljük 350. dicséretünk első verszakát. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, hírva található Máté evangéliumában. Máté evangélium a 28. részében, az első 8 versben. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. és íme nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és lehűlt rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, mint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a minap egyik régi tanáromnak bizonságtételét olvastam, amikor a nagy hét eseményeiről gondolkodott gyermekei körében. Így fogalmazott professzor úr. Nagycsütörtökön este három kisgyermekemmel beszélgettünk Jézus szenvedés történetéről. Mesélem nagycsütörtök eseményeit, és a legkisebb belekérdez. De apu, hogyan támad fel Jézus? Majd eljutunk oda, kislányom, nyugtatom őt. Haladunk tovább, elmondom nagypénteket, és már sorolják a gyermekek, Pilátus elküldi Heródeshez, aki visszaküldi megint Pilátushoz, aki megvereti, ekkor a legkisebb megint belekérdez. De apu, hogy támad fel Jézus? Mondom neki, előbb jussunk el odáig, hogy megfeszítik. Már a halál körülményeit feszegetjük, amikor a legkisebb megint megkérdezi. De apu, hogyan támad fel Jézus? Isten feltámasztotta, mondom neki. De hogyan? Kérdezi. Ezt válaszoltam. Ahogy Isten életet tud adni mindenkinek, neked is, nekem is, életünk van, úgy képes arra, hogy a lezárult életet más módon folytassa, és feltámadjunk. Jézus feltámadása azért volt különleges, mert itt ennek az életnek a körülményei között érzékelhették néhányan azt, hogy ő valóban feltámad. És mit kezdtek vele? Nos, kedves testvérek, ez a kis történet megfogott engem, mert húsvétról beszél, szinte már kérdezzük mi is nagy csütörtökön, nagy pénteken, nagy szombaton, ahogyan hallottuk tegnap Szűcs Ferenc professzor úr igehirdetéséből, kérdezzük, hogy mit is jelent a feltámadás. Talán gyermekként azt kérdezzük, hogy hogyan támad fel Jézus Krisztus. De az igazi kérdés mégiscsak az, hogy mit kezdünk vele, hogy ő ér, hogy ő feltámadt. Máté evangélista olyan szemléletesen írja le az első húsvét eseményeit, hogy szinte magunk elé tudjuk képzelni. Ott vagyunk mi is, akik elindulunk a temetőkertbe, mint az első húsvét reggelén az asszonyok a sírhoz. Át tudjuk érezni az ő lelki állapotukat is. Szívükben félelem, aggódás. No, nem azért, mert tudják, hogy Jézus feltámad, hanem ott van az a kérdés bennük, hogy ki fogja elhengeríteni a követ? Ki oldja meg ezt a problémát? Szeretnénk végső tisztességet tenni. Szeretnénk bejutni a sírba, de lepecsételték. Ki hengeríti el a követ? Azután Az asszonyok látják, és szinte mi is látjuk, hogy a kő el van hengerítve. Megjelenik egy angyal fehér ruhában, hallják az ő bizonságtételét, és futnak vissza a városba, hogy elmondják a tanítványoknak a jó hírt. Ott van a szívükben a félelem, ott van a szívükben a kérdés, de mégis örömmel rohannak. Egy valami, ami megváltoztatja az életüket, hogy Isten bepillantást enged az örökké valóságba. Hogy találkozhatnak Jézussal, hogy találkozhatnak az ő küldöttével. Mert az Úr valóban feltámadt. Képzeljük el, hogy mi megyünk ki a temetőkertbe, mi megyünk Jézus sírjához, mert ez elképzelhető. Ahogyan oda tudjuk képzelni saját magunkat, a nagypénteki kereszt alá, nagyon sokan ott térdeplünk a nagypénteki kereszt alatt, nagyon sokan együtt nézünk nagypénteken a Golgotai keresztre, nagyon sokan kimondjuk, valljuk, Jézus miattunk, érettünk és helyettünk szenvedett, ezért halt meg. Most tegyük ezt meg húsvéttal is. A mi kereszténységünknek központi jele a kereszt. Kétségtelen. Kereszt nélkül nem történik semmi. Nem történhet semmi ebben a világban. De ugyanilyen fontos húsvétkor a nyitott sír. Ugyanilyen fontos a feltámadottal való találkozás. Ugyanilyen fontos, hogy a mi életünket is megszólítsa Isten. Most az ő igéjén keresztül, akkor és ott pedig az angyalok szaván keresztül. Engedjünk ennek, és menjünk végig az asszonyok útján, kedves testvérek. Az első, amivel találkozunk húsvét reggelén, az angyal biztatásából, bizonságtételéből így hangzott. Ti ne féljetek. Engedjétek, hogy így szóljon hozzánk ezen a húsvéti reggelen a feltámadott Úr. Ti ne féljetek. Ne féljetek, akik itt éltek Csobánkán, Pomázon, a környező településeken. Ne féljetek, mondja az angyal. Pedig mi is sokszor járunk temetőkertben, mi is sokszor tapasztaljuk a halál elmúlását, mi is kikerülünk a temető kertekbe, ott él a halál a mi közelségünkben. Mindannyian félünk. A napokban, ahogyan a pomázi gyülekezetben felnőtt konfirmációra készültünk, és a felnőtt konfirmáció alkalmán, ami testvérünk szívére Lukács evangéliumából helyeztem az igét, Jézus szavát, ne félj, mondta Jézus. Akkor napokkal később egy fiatal asszony belépett a parókia ajtaján. Arról beszélgettünk, hogy szeretné gyermekét megkereszteltetni, jó szívvel megtesszük, gyülekezetünk tagja, hívő, református fiatal asszony, Jézus Krisztust megváltójának látja, gyermekét Istentől kapott, ajándékként vette, nevelgeti, dédelgeti, nagyon picinek, koraszülöttnek született, de most már nem látszik rajta semmi, kicsattan az egészségtől. És azt mondja nekem ez a fiatal asszony, hogy tiszteletes úr, végig nekem prédikált. Mondtam, valami hiba van, ne haragudjon, én a felnőtt konfirmandushoz szóltam. De a félelmeimről beszélt. Arról a félelemről, ami beplántálódott minden idegszálamba. Arról a félelemről, ami most körbeveszi az életemet. Ezért szólal meg az angyal. Ti ne féljetek. Ne féljetek a halál közelében, ne féljetek az életben. Ne féljetek, mert nem erősebb a halál, mint az élet. Persze félelmünk azért adott, mert nem ismerjük, azért, mert nincs rajta hatalmunk, nincs rajta uralkodásunk. minden ember a kiszámíthatatlan nehezen viseli. Jól tudjuk, hogyha a családunkban valami baj történik, baleset, ha valakinek súlyos betegséget kell hordoznia, ha valakit meglátogatunk kórházban, ha valaki, mint ahogyan testvéreink közül is, néhányan súlyos és nagy műtét előtt állnak, akkor érezzük igazán, hogy tehetetlenek vagyunk. Szinte föltennék a kezünket, nem tudok közelebb menni. De még inkább így érezzük, hogyha nem valakiről van szó, hanem aki hozzánk közel áll, családtagunk, akit szeretünk, aki meghatározta az életünket, aki ott áll élet és halál kapujában. Megszólal az angyal, ti ne féljetek. És jól tudom, hogy vannak itt is közülünk olyanok, akik nem olyan régen veszítették el szerettüket. Vannak olyanok, akik egy-egy évfordulóra emlékeznek. Emberileg semmit sem tudnak már mit kezdeni a halállal, mert úgy tűnik, mintha a halál győzött volna. Ezért szólal meg újra az angyal, és most Isten igéje közöttetek, ti ne féljetek. Mert a Szentírás nagyon világosan és nagyon valóságosan a halált az utolsó ellenségnek nevezi. Elmondja, hogy létező. Elmondja, hogy sokan félnek tőle, de azt is elmondja, éppen Pál apostol bizonságtétele mondja el, hogy a halál eltöröltetik. Húsvét üzenete éppen ez, Jézus legyőzte a halált, és nem kell tőle félni. Az ő feltámadása éppen azt bizonyította be, hogy Istennek a világ teremtőjének, minden élet adójának van hatalma a halál felett. Húsvét éppen arról beszél, hogy Istentől származik minden élet. Ő az, aki igazán gyógyít, ő az, aki igazán megment, és ő az, aki új életet is tud adni. Ezért beszél a keresztény bizonságtétel majd 2000 év óta, vasárnapról vasárnapra a feltámadott Jézusról. A Szentírás világosan és egyértelműen fogalmaz, szinte minden okunk meg lenne a félelemre, hiszen ebben az életben élünk. De mivel Jézus eljött ebbe az életbe, tudja, mit jelent ez az élet, tudja, mit jelent a halál, és mivel ő feltámadt, ezért hirdeti az angyal, és a feltámadott Úr később köszöntéseiben, ti ne féljetek. Mert folytatja bizonságtételét a mennyei küldött, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. E kérdés, vagy e megállapítás egészen pontosan nekünk szóló kérdés. Mi, akik itt vagyunk, most húsvét reggelén a csobánkai ibaházban, mi kit keresünk? Mi a megfeszített Jézust keressük-e? Vigyázzunk, hogy mit válaszolunk erre, mert az ige nagyon világosan beszél a mi Urunkról. Szépen elmondja, hogy az ő neve, az angyal bizonságtételéből halljuk, Jézus. Mondhatja egy sor ember, a szülei adták neki ezt a nevet. A Jézusi név családjára, testi lételére, földi életére utal. Amikor Betlehemben gyermekként megszületett. Amikor Heródes haragja elől menekülniük kellett, előbb Egyiptomba, utána pedig Názáretbe, e jelentéktelennek tartott kis településre. Jézus neve sokak számára a názáreti ácsmester szava. Másoknak pedig az, akit nem fogadtak be és nem fogadtak el, mert azt mondták, hogy olyan, mint minden ember, olyan, mint mi. Amikor Jézus a szülő falujában Názáretben tanított, sokan álmélkodtak bölcsességén, azokon a csodákon, amelyeket tett, de mégsem hittek neki. Nem ismerték fel az ő titkát. Nem ismerték fel azt, hogy Istennek van hatalma arra, hogy emberi testben jöjjön el. Nem ismerték fel, hogy Jézus bűn nélkül élt. Nem ismerték fel azt, hogy az ő küldetése passió, szenvedés nem az igazakért, hanem a bűnösökért. Így fogalmazott erről a gondolkodásról, előre a megállapításról tegnap professzor úr Szűcs Ferenc. Ez a két dimenziós gondolkodás, két dimenziós élet. Jézus megszületett, és meghalt. Úgy született, mint én, és úgy is ment el, mint én. De amikor azt mondja az angyal, tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, akkor ő többről beszél, mint a földi Jézus. Arról beszél, hogy Jézus neve azt jelenti szabadító. Mert nem csak menekülnie kellett Heródes elől, nem csak Názáretben élt, valóságos tények ezek, hanem Jézus az, akiről az angyal mondja, az angyal jelenti be, hogy el kell jönnie, hogy megszabadítsa népét bűneiből. Jézus szabadító. Földi életét, ha le kell írnunk, akkor evel a szóval írhatnánk le, hogy ő szabadít. Megszabadítja a bűnöst, megszabadítja a beteget, megszabadítja a megkötözött embert. De megszabadítja a gazdag ifjút is, mert megkötözte az ő vagyonát. Megszabadítja azt, aki gyógyulni akar. Jézus szabadító. De csak azokat tudja megszabadítani, akik úgy érzik és bevallják, hogy szabadságra van szükségük. Aki azt mondja, az ő életében minden rendben, aki azt mondja, neki nincs szüksége szabadságra, avval nem tud mit kezdeni. Nézzétek, Jézust egyszer ellenségei számon kérték, hogy miért a bűnösökkel foglalkozik. Ő így válaszolt. A szabadítás titka kapcsán ezt mondta, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Tudom, hogy Isten minden tekintetben meg tud szabadítani. Tudom, hogy Isten szemében nincsen olyan élet, amellyel ne tudna mit kezdeni. Tudom, hogy Isten szemében sokszor hangoztatjuk, nincsenek nagy bűnök és kis bűnök. Tudom, hogy Isten nem csak látványos szabadítást ad. Engedjétek meg mégis, hogy olyan szabadításról beszéljek, amelyet az elmúlt napokban tapasztalhattam, láthattam, részese lehettem, olyan bizonságtételnek. Emlékezhettek-e már néhányan, két hete Dömösön jártam református egyházunk iszákos mentő missziójában. 60 szabadulásra vágyó ember, 60 megkötözött ember, 60 ember, akinek teljesen tönkrement az élete, a családja, minden körülötte, nincs kapaszkodója, nincs reménye. Még a társadalom is elítéli őket, és azt mondja, alkoholisták. Valamikor a 80-as években, amikor elkezdődött a mi egyházunknak, vagy az egyházaknak az úgynevezett társadalmi missziója, akkor jól tudjuk, kimondták az akkori vezetők, megengedjük az egyháznak, hogy két réteggel foglalkozzon a társadalomban. Foglalkozzon az alkoholistákkal, meg foglalkozzon a sérült emberekkel, a testi és szellemi sérült emberekkel. Mert bennük nem okozhatnak kárt. Ez volt az alapfilozófia. Bennük már nem okozhatnak kárt. És amikor kiálltak azok közül az emberek közül, akik évekkel korábban ott ültek, a székeken hallgatva a bizonságtételt ketten, és elmondták, hogy Jézus megszabadított. Szabad ember vagyok. Vajon ki tudjuk ezt mondani? Áldjuk Istent akkor, hogyha nem kell megjárnunk az alkoholnak ilyen mértékű mélységét. Áldjuk Istent. De vajon nincs-e olyan dolog az életünkben, amelytől szabadulni kellene, amely megkötöz, amelyet nem merünk kimondani, amelyet a társadalom elfogad, beépít a maga rendjébe. Te pedig nyugtalanul alszol és nyugtalanul kelsz, akkor is, amikor azt mondja a környezet, hogy így él minden ember. Jézus szabadító. És az ő szabadításának a jele az angyal kimondja, a kereszten van. Igen, ahhoz, hogy Jézus szabadító tudjon lenni, meg kellett halnia, és nem akármilyen halállal, hanem a legkínosabb halállal, kereszthalállal. Isten igazsága azt kívánja, hogy a bűnért vér hulljon, de elszenvedi fiában ezt a büntetést. Csak olyan szenvedheti el, aki nem érdemelte volna meg. Ezért igaz Jézusra, ő tökéletes volt, bűn nélküli, és mégis emberi testben jött közénk. Ezért szenvedett Jézus, ezért halt meg, ezért jött el, hogy megváltson bennünket. Mi is a megfeszített názáreti Jézust hirdetjük, aki nem maradt a sírban. Az angyal így folytatja, nincs itt, feltámadta, mint megmondta, jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. És elindulnak az asszonyok, bepillantanak húsvét reggelén a sírba, és nem találják őt ott. Nem találják a tanítványok sem, nem találják az akkori vezetők sem, nem találják a kivezényelt katonák, nem biztosíték számára a lepecsételt kő, nincsenek akadályok. Hiába híresztelik Jézusról, hogy tanítványai ellopták a holttestét. Üres a sír, mert feltámadt az Úr. Tudjátok, János evangéliumának van egy gyönyörűséges része, húsvéti történet. Én magam szolgáltam már ebben a gyülekezetben erről, és a mai napon is fogok még szolgálni erről. Amikor kiérkeznek az asszonyok, akkor valaki a legrosszabbat látja. Péter benéz a sírba, és nem történik vele semmi. János, amikor bepillant, lát és hitt. Ezt írja a Szentírás. De igazából a tanítványok többségét, vagy a tanítványok egészét, mondjuk egy Tamást, vagy éppen egy Pált, nem az üres sír puszta látványa győz meg, hanem az üres sír és a feltámadott megjelenése. Mert akinek megjelenik az Úr, arról beszélhetik, hogy ellopták a tanítványai. Beszélhetik, hogy valahogyan eltűnt. Beszélhetik, hogy nincs itt. De Jézus ma is él, ma is uralkodik. És nem tudunk nagyobbat, fontosabbat hirdetni, hogy élő Urunk van. Nem tudunk nagyobbat és fontosabbat hirdetni, hogy ő legyőzte a halált, és ma is uralkodik. Ezért mondja Pál a korintusi gyülekezetnek, hogy ha a feltámadóba vetett hitnek nincsen következménye, akkor nincsen reménységünk. Hiszen ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Majd így folytatja. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak első zsengéje. Igen, testvérek, Krisztus feltámadt. Bevallom őszintén, bevalljuk őszintén, hogy a feltámadás hite még a tanítványok hitét is próbára tette. és próbára teszi a miénket is. Az apostoli hitvallásban újra és újra elmondjuk: hiszem a test feltámadását és az örök életet. Mai napon, vagy mai naptól kérlek bennőtöket, hogy ne megszokásból, hanem valóságos hitből mondjátok, mert a húsvéti örömhír lényegét fogalmazzuk meg. Ezért van ünnepnapunk. Örvendezzünk, vígadjunk, Jézus lett a vígaszunk. Halleluja! Mert akinek a szívében a feltámadott Úr megjelenik, a feltámadott Úr valóságosan él, annak átjárja minden porcikáját az öröm is. És gyorsan megy, szinte repül, mint a történetben szereplő két asszony, akik szaladnak a tanítványokhoz, hogy elmondják a jó hírt: van feltámadás, Jézus él, uralkodik, előttetek megy Galileába, ott meglátjátok. Az első húsvétkor úgy szólt ez az üzenet az asszonyoknak, hogy el kellett menni a tanítványokhoz. El kellett menni a Jézust megtagadó Péterhez, el kellett menni a tanítványokhoz, az elkóricáló Tamáshoz, a magát erősnek gondoló Jánoshoz vagy Zebedeus fiakhoz. El kellett menni azokhoz, akik csalódtak, el kellett menni azokhoz, akik tagadtak. Az asszonyok vitték a jó hírt. Nem maradhattak némák, hanem szaladtak. Mit jelent ez ma? Azt jelenti, testvérek, hogy ne csak itt, az Émaházban ünnepeljünk. Ne csak a gyülekezet közösségében legyen valóság, hogy feltámadt az Úr, hanem mindenütt. Menjetek, testvérek! Vigyétek a jó hírt, vigyétek az örömhírt, Jézus feltámadásának hírét, vigyétek el a családotokba, vigyétek el a betegekhez, vigyétek el a bajban lévőkhöz, vigyétek oda, ahol emberek sírnak, vigyétek oda, ahol reménytelenség van, mert ott van igazán szükség Jézus Krisztusra. Vigyétek, mint ahogyan az első húsvéti reggelen, vigyétek, mint akiket az ige megszólított, akiket megerősített, akiket az ige feltámasztott. Ez húsvét jó híre, ez a feltámadás örömhíre, mert Jézus Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te vagy a mi szabadítunk. Köszönjük, hogy az első húsvét reggele megnyitotta számunkra a megbocsátásnak lehetőségét, a gyógyítás kapuját. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem kell félnünk. Köszönjük, hogy te értünk bűnösökért jöttél. És köszönjük, Urunk, hogy mi nem a hogyan felől kérdezhetünk, hanem azt látjuk, hogy akit te megszólítottál, akit te, mint feltámadott Úr, átjártál, annak életében megjelenik a bizonyosság, a hitvallástétel és az öröm. Engedd, Urunk, hogy evangéliumod hirdetői lehessünk ezekben a napokban. Áld meg, Urunk, most húsvét vasárnapján családi asztal közösségeinket. Áld meg, Urunk, hogy akik betérnek majd otthonainkba, és akikhez majd mi is betérünk, mikor meglátogatjuk őket, elmondhassuk a jó hírt, a reménységet, az igazi vigasztalást, az örök élet evangéliumát. Hogy nekünk élő Urunk van, mert te így mutatkoztál be nekünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szenvedőkért, betegjeinkért, akikért most is sokan rettegnek, sírnak és félnek, s akikért sokan könyörögnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, a műtét előtt álló testvéreinkért, és mindenkiért, akinek az életét most megpróbálod. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, a sírókért, imádkozunk hozzád az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és túlélő testvéreinkért. Helyünket elfoglalva, testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére. 435. dicséretünk első és második versszakát énekeljük el. Feltámadott Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Pál apostol írja le a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következő. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöreti, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Meg valamennyit eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti mindez, s felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek! Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten. Igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Kire félne téged, Uram, és kinek dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy a szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál rabságát. Urunk Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit, méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, az igazság és a dicsőség és a tárgás. Szent élet Isten, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a Szent Vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed megváltó Urunk Jézus Krisztus érettünk hozott áldozatát. Kérünk,
légy segítségül nekünk abban, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, és megvallhassuk előtted a bűneinket. Amen. Valljuk meg a mi bűneinket, 459. dicséretünk első verszakát. Vallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el az apostoli vallást. Hiszen egy Istenben,
mindenható Atyában, mennyeinek és földnek teremtőjében,
és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és
eltették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölmenett a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen a Szent Egyetemben, hiszen az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a szeretet közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, bűnbánat tartásunk és hitvallást ételünk után, a Szent Egyek vétele előtt, lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekkel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk, ha mi Urunk Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, ha igen felelünk, hiszen is vallom.
Hiszen is vallom.
Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen felelünk, hiszen és vallom.
Hiszen is vallom.
Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen felelünk, ígérem és fogadom.
Ígérem és
fogadom. Mindezeket, testvéreim, veletek együtt, hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint azért Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgálja, hirdetem ki néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk, ingyen kegyelemből, az ő szent fiának érdeméért mindannyiunknak. Amen. Testvéreim, akik méltóképpen elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Az úrvacsorai közösség alatt gyülekezetünk 440. énekünket írt. Foglaljuk el. keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, a mi őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanám titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat, ha ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, béketűzést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiként Krisztus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az Anya Szent Egyház. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnöget, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronázni. Áldjátok az Urat, ki teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjon lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk össze könyörgésünket Jézus tanított imádságával. Mi a Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a
neved, jöjjön a országod,
legyen meg te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem testvérem az adakozást, hálaadással áldoz az Istennek, és teljesítsd a felséges neked fogadásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetést. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánjak kedves mindannyiunknak. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet minden tagját. Örvendezésre hívok kicsiket és nagyokat, ismerősöket és ismeretleneket a 185. dicséret szavaival. Krisztus feltámadott, kit halál elragadoz. Örvendezünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja. Sok szeretettel, Pap Lászlóné, aki szeret lassza. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem. Ma délután 17 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Pilis Szentkereszten, a kántorházban. Húsvét hétfőjén ünnepi istentiszteletünk lesz 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Alkalmainkon Horváth Dániel, a Károli Gáspár Református Egyetem második folyamos teológiai hallgatója szolgálati. Szeretettel köszöntünk gyülekezetünkbe. Isten hozzá! Kedden 18 órakor bibliaórát tesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán a hittanórák elmaradnak, 18 órakor bibliaórát tartunk Pomázon. Csütörtökön imaórák lesz 18 órakor Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Reál követelő szombaton 9 órára nagy takarításra hívjuk gyülekezetünk tagjait. Szeretnénk kitakarítani imaházunkat, imaházunk környékét, a pomázi templomat és a parókia környékét is. Párhuzamosan még két gyülekezetet is. Reán következő vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2011. május 8-án 15 órakor Kisközi presbiteri konferencia lesz Szigetmonostorban, témája a presbiter választás. Mindenkit szeretettel várnak testvéreink erre az alkalomra. Május 8-án 10 órától délután 4 óráig női csendes nap lesz a Póti gyülekezetben. Témája időnk Isten kezében. Ha jól láttam a programot, a délelőtti Isten tiszteletet követően Cseri Kálmáné nagytiszteletű asszonytól egy bevezető előadása. Hirdetem testvéreimnek, hogy július 4-e és 10-e között gyülekezetünkben újra gyermektábort szervezünk. Simon Torna lesz a gyermektábor helyszíne. Jelentkezési lapokat hoztunk, gyermekeinknek majd oda fogják adni testvéreink. Szeretettel bátorítunk minden gyermekes családot és a gyermekeket, amiknek a kicsinyük 6 évestől a 7. osztályig bír most, jöjjön el erre a táborra. Hirdetem, hogy július 19-e és 23-a között pedig Csillagpont országos református ifjúsági találkozó lesz ebben az esztendőben Tatán. Még egy levelet tartok a kezemben. Magyarországi Református Egyházunk elnöksége írta ezt a levelet, dr. Huszár Pál főgondnok úr és dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr. Tehát Krisztusért járva a követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden esztendőben úgy most 2011 húsvétján is a méltóképpen való ünneplés érdekében meg kell keresnünk közösen a húsvéti örömhír evangélium időszerű üzenetét, amelyet jó lenne meghallanunk, befogadnunk, életünket formáló erőként, és mint ilyet tovább is adnunk. Idei ünneplésünk külsődleges, de sajátos lehetőséget nyújtó adottsága, hogy a keleti ortodox és a nyugati katolikus protestáns kereszténység egy időben ünnepli a húsvétot, ami az eltérő naptárrendszer miatt nem minden évben van. A Szentlélek munkájában bízva remélhetjük, hogy kereszténységünk egységesen 100 milliókat megszólítva és bizonyságtételre hívva ünnepelheti az ország, az egész világon a húsvétot. Hordozzuk külsődlegesen is imádságainkban azokat a keresztény közösségeket, amelyek vallási türelmetlenség, politikai erőszak, gazdasági igazságtalanság vagy természeti katasztrófák áldozatai. Az ünnep arra is alkalmat ad, hogy megfogalmazzuk azokat a szempontokat, amelyek a húsvéti evangéliumból sajátosan magyar református következmények lehetnek. Itt és most magunk és a körülöttünk lévő világ számára. Egyházunk 2010-ben a reformáció 2017-es 500. évfordulójára készülve úgy határozott, hogy 7 éven át a megbékélés bibliai és reformátori tanítását állítja középpontba. A kiengesztelődés szent, mert Isten akarata szerint ezt kívánja. A felidézett bibliai ige igazíthat el minket ebben a vallásosságunkban, mindenek előtt világossá téve azt, hogy tisztünk és feladatunk a követségben járás. Tehát mondani valunk csak Istentől származhat, úgy, ahogyan az a Bibliában megiratott számunkra, s amiképpen azt a Szentlélek igaznak nyilvánította bennünk. Így a megbékélésre való felhívás és annak megvalósulása nem általunk, hanem Isten által garantált felelősségünk és kötelességünk, tehát Isten akaratának hiteles közvetítése. A békéltetés szolgálatát azt tudja végezni, aki maga megbékélt Istennel. Hiszen az egyház a gyülekezet közösségében csak így lehet hiteles bizonyságtétel a világ előtt. Az Istentől napolta elkért és megkapott hit ajándéka hitelesíti, hogy csak Krisztusban, az ő érettünk és helyettünk hozott áldozatában van megbékélésre lehetőségünk. Nincs más út és mód, hogy valóban református keresztényként higgyük meg. Az évezredek távlatából is látható Golgotai kereszt és üres sír mindenki számára világosan teheti, hogy a minket saját képére és hasonlatosságára teremtő Isten úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így módon az Istennel személyesen megbékélt ember Isten akarata szerint alkalmassá válik arra, hogy az emberek közötti megbékéltetés szolgálatát az egyház a gyülekezet közösségében naponta megújítva végezzék. Semmiféle evilági hatalom önpusztító és világot pusztító készletése sem állhat ennek ellen. Ez a mi reménységünk és hitünk, amelyről a Szentlélek tesz bizonságot bennünk és a világ előtt. Emberi természetünk szerint, de csontjainkban rekesztett tűz miatt is keressük, és jól tesszük, ha keressük a konkrét bizonságtétel alkalmat. Kiki meg is találhatja ezeket az alkalmakat, amelyek közül most csak egyet nevezünk meg. Ez év őszén Magyarországon népszámlálás lesz. Tartsuk református hitünkről és bizonságtételünk kiemelt alkalmának, hogy magunkat reformátusnak valva, hitünket tehát nem szégyelve, a népszámlálást nem pusztán statisztikai felmérésnek tekintve részt veszünk abban. A húsvéti evangéliumot az egész világ kereszténységével együtt befogadva és hirdetve, a Szentlélek segítségét kérve emeljük fel szívünket Istenhez, aki nekünk vele megbékéltetett és a megbékéltető szolgálatát adta. 2011 húsvétján dr. Huszár Pál és dr. Bölcsőnk. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy egy utolsó hirdetni valót is hadd tegyek közre gyülekezetünkben. Gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy ebben az időszakban, az előttünk álló 40 napban, illetve 50 napban rajzpályázatot hirdet meg gyermekeink részére. Részt vehetnek benne a konfirmandus korú gyermekek, mindazok, akik itt vannak a mi gyülekezetünkben, a hitoktatásban részt vesznek. A rajzpályázatnak a címe Jézus és én. A pályázat beadási határideje jelükével áldozó csütörtök napja lesz, az eredmény hirdetés pedig pünköst vasárnapján vagy hétfőjén lesz gyülekezetünkben. Szeretném hirdetni azt is, hogy a pályázat mellé jutalmat is hirdetett a mi gyülekezetünk, aki korcsoportonként két korcsoportban, alsós és felsős korcsoportban helyezést ér el, őket megjutalmazzuk, az első helyezettek 10.000 forint jutalomban részesülnek, a második helyezettek 5.000 forint jutalomban, a harmadik helyezettek pedig 3.000 forint jutalomban fognak részesedni, amelyet akár be is tett váltányolni a nyári gyermek táborral kapcsolatos dolgokat. Az Úristen őrizze meg a mi közösség. Záró énekünket keressük meg, 185. dicséretünket énekeljük, húsvétünk. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon népen békességet. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnusz énekeljük. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.